Kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniás lelki gondozó.
Panka, Isten hozott dobolatni nyárban. Itt látok melletted egy kisfiút. Öcséd?
Nem. Ő az enyém.
Igen. Gyermeked?
Igen.
Legalább 3 éves.
Igen, 3,5 éves. 17 éves volt, amikor született. 6 éves voltam, amikor megtudtam, hogy már várom. Igen, és akkor gimnazista voltam még 10-es. Ezt hiszem.
Meglepődtél, nem?
Hát meg, bár az az igazság, hogy azért lehetett rá számítani, mert eléggé hát felelőtlenek voltunk a párommal, hogy úgy mondjam. Azért is, mert én nem mondtam el a szüleimnek, hogy mi már így hát, ilyen fajta kapcsolatban vagyunk, és azért nem mertem tőlük semmit kérni azért, hogy védekezzünk, úgy, hogy általában nem csináltunk semmit. Igen. De mondjuk szerintem könnyebb lett volna minden, hogyha tényleg el tudom nekik mondani, hogy mi a helyzet, és akkor azért...
És mikor tudták ők meg, hogy most már nem erről szól a kérdés?
Hát ők akkor tudták meg, amikor én is, de mert akkor nagyon megijedtem, mikor először úgy már látszott, hogy valami másképp van. És akkor először csak azt mondtam, hogy hát lehet, meg hogy... Igen, és akkor ugye elmondtam nekik azért akkor valamennyire, hogy mi a helyzet, de még nem mertem mindent bevallani. És akkor utána, hát egy idő után bizonyos lett, mert hogy, hát igen, sehogy sem jött meg a menzin, nem tudom, hogy ezt hogy mondjam, úgyhogy szalonképes legyen. Minden esetre elmentem a nőgyógyászomhoz, aztán és akkor csinált egy ultrahangot, és akkor már biztos volt, de onnantól nem volt az, hogy a tesztet nem tudom, jót mond el, vagy nem tudom, bármi egyéb, úgyhogy akkor már tuti volt, és amikor én elmentem erre az ultrahangra, akkor már 6 hetes volt a kicsi, azt mondták, úgyhogy kicsit későn is jöttem rá a dologra. De úgy nagyon örültem neki, mert abban az időszakban nagyon sokat bulisztunk így párommal, nagyon sokat mentünk edzeni. Ittunk, meg mindenféle, és akkor valahogy pont olyan volt ez az 1 hónap, amikor én nem tudtam, hogy babát várok, hogy akkor semmilyet nem csináltunk. Nagyon boldog voltam, hogy így megúszta ezt a kicsi. És hát akkor utána persze nyilván így nagyon más lett minden, de én tényleg szóval az első pillanattól nagyon-nagyon örültem ennek a kisbabának.
Föl sem merült benned a gondolat, hogy hú, ezt el kéne tüntetni a kapcsolatotok nyomát?
Én amikor már így nagyon-nagyon biztos voltam benne, hogy most már valószínűleg kisbabám van, akkor mentünk le pont a nagyszüleimhez autóval, és ez egy ilyen jó hosszú út, tehát akkor volt időm gondolkozni 2,5 órát csöndben, és akkor így eldöntöttem, hogy ha most nekem tényleg kisbabám van, akkor az egy jel, és akkor nekem az a feladatom az életben, hogy olyanokkal foglalkozzak, akik ilyen fiatalon lesznek terhesek. Úgyhogy azóta is, hát elfelé igyekszem, azért lettem pszichológus is, meg úgy ilyesmiket szeretnék csinálni, hogy tényleg segíteni a fiataloknak, hogy ne higgyék, hogy nincsen választásuk, mert az nem igaz.
Hát, döbbenetes. Ilyen fiatalon, tehát 17 éves volt, amikor megszületett ez a kisfiú, kislány.
Kisfiú.
Kisfiú. Dávid. Hogy reagált a párod? Meg van még?
Hát meg van még, viszont az egy elég nehéz időszak volt, amikor ezt így. Tehát ő először azt mondta, hogy ha megtartom a babát, akkor ő rá ne számít, csak akkor ő nem megy. De igazából ő velem mindig szeretett volna együtt maradni, és amikor rájött arra, hogy ez nem lehet úgy, hogy nincsen gyerek, akkor azt mondta, hogy hát jó. Úgyhogy, hát igen, először ez egy nagyon nehéz időszak volt, mert akkor még kollégista volt Székesfehérváron, és nagyon keveset láttuk, és akkor rengeteg volt az ilyen mérges csetelgetés a Facebookon, meg telefonálás, meg jó, akkor ne is lássalok többet. Szóval azért mi átmentünk egy nehéz időszakon ezen, inkább egy évig, és akkor utána megszületett a baba. És ez nekünk egy nagyon-nagyon fontos állomás volt, hogy amikor én szültem, akkor ő ott volt mellettem végig, és fogta a kezem, hát hajnali 3-kor született a Dávid, úgyhogy az egy kemény éjszaka volt. Ő Székesfehérvárra jött haza hozzám, mikor én felhívtam, hogy fú, szívem, most már action van, és akkor az utolsó vonattal még gyorsan eljött, és oda jött hozzám a kórházba, és akkor ott volt velem végig, amíg még ugye vajuttam, még nem vittek le a szülőszobára. Az is vicces volt, hogy nem akarták nekem elhinni a nővérek, hogy én most szülni fogok. Megnéztek este 10-kor, és azt mondták, hogy abban nem lesz semmi. És akkor éjfélkor mentünk le a szülőszobára, jött velem a párom is, és ott volt mellettem végig, és fogta a kezem, és mindent csinált, és segített, és nagyon-nagyon jó volt. Szóval tényleg én úgy éreztem utána, hogy nélküle nem tudtam volna végigcsinálni. Uh-huh. És nagyon nagy segítség volt, és akkor azért úgy egy fontos állomás volt ez nekünk, hogy éreztem én is, hogy ott van nekem, ha tényleg szükség van rá. Hiába haragszik időnként, meg hiába érzi úgy, hogy most át lett verve ezzel az egésszel, attól még, ha szükség van rá, akkor ott lesz.
Hogy viszonyul a gyermekhez
azóta? Hát annyira nem egyszerű a kapcsolatuk, szóval egy olyan, hát apa-fiú kapcsolat, ez szerintem sosem egyszerű, nem is nálunk a családban, én nagyon ezt látom. És hát vannak veszekedések, meg nagyon, a Dávid egy olyan kis jó, biztos, hogy az én nevelésem hatására is, hogy nagyon független, meg nagyon határozott elképzelései vannak, és az a párom nehezen viseli, hogy nem lehet neki azt mondani, hogy most ezt fogod csinálni, és kész. Meg kell neki indokolni a dolgokat, meg szóval, hogy
nem baj,
tárgyalni nem. kell vele egy kicsit. És ő ezt a fajta, tehát hogy ilyen finoman lavírozva az legyen, amit én szeretnék, de azért a gyereknek is engedjünk, ez neki annyira nem megy. Tehát ő azt szeretné, hogyha ő mond valamit, akkor ez úgy legyen. És ezt a Dávidnek nem tűri el, úgyhogy ez egy kicsit nehéz, de amúgy nagyon-nagyon édes, nagyon jó apuka szerintem, hogy nagyon szeretem. Rengeteget játszanak együtt, sokat dolgozik, tehát nem nincsenek olyan rengeteget együtt, általában én vigyázok rá. Viszont amikor ott van, akkor nagyon jókat tudnak játszani. És
a ti kapcsolatotok? Úgy, mint...
Hát a mi kapcsolatunk az is, hát így érdekes, mert mondjuk még 5 éve vagyunk most már együtt hivatalosan, teljesen, azóta, hogy a Dávid előtt, meg ugye vele együtt is, és még mindig nem vagyunk házasok, ami azért nekem úgy egy probléma, mert így soha nem képzeltem úgy el az életemet, hogy házasság nélkül gyerek, meg hogy most fogunk költözni, és az, hogy együtt éljek valakivel, ez nekem mindig olyan dolog volt, amit nem akartam soha megcsinálni. Úgyhogy ez nálunk egy ilyen kicsit forró kérdés. De igazság szerint, tehát hogy alapvetően nagyon jól meg vagyunk, meg nagyon sok mindenről tudunk beszélni. Azt nagyon szeretem benne, hogy mindig meg tud nevettetni, és ez egy olyan nagyon alap dolog szintén a kapcsolatban. És tényleg nagyon, nagyon jól tudunk egy hullámhosszon lenni. Hát vannak vitatkozások, de szerintem nem több, mint egy normális kapcsolatban.
Aha. Tehát, hogy jövőt látsz ebben a kapcsolatban.
Abszolút, igen.
Reméljük ő is.
Igen. Hát erről már beszéltünk sokszor, szóval azért nálunk ez soha nem volt ilyen tabu téma, pont azért, mert úgy indult egyszerűen az egész, hogy nem lehetett nem beszélni róla, hogy most ez szóba jön, hogy nem leszünk együtt. És igazából akárhányszor ilyen veszekedés volt, meg az, hogy így végig rágtuk magunkat azon, hogy mit szeretnénk, tulajdonképpen mindig az jött ki, hogy együtt szeretnénk, akármi is lesz. Úgyhogy igen, nagyon úgy néz ki, hogy most már ő lesz a végleges.
Hogy reagáltak kedvesed szülei?
Hát, az ő szülei, ők nem olyanok, mint az enyémek. Elsősorban nem keresztények. Uh-huh. És az ő anyukájának, ugyebből azt kell tudni, hogy 18 évesen volt egy abortusza. Mert ő úgy gondolta, hogy attól a férfitől, akivel akkor együtt volt, attól ő nem akar gyerekeket. Uh-huh. És ezért elvetette ezt a kisbabát. És ő még, hát ugye igen, hosszú évekkel a párom előtt volt. És azóta is ők úgy voltak, hogy hogyha ő neki nem úgy volt éppen, akkor bevett ilyen esemény utáni tablettát. Tehát, hogy őnek ez nem volt, ilyen állandó része volt az életének. És amikor én megtudtam, hogy babát várok, vagy hát úgy már gyanakodtam rá, akkor ő volt az, aki elment és vett nekem egy tesztet. Meg mondta, hogy nagyon támogat mindenben, meg ott lesz, és akkor egyszer leültünk beszélgetni, és mondtam neki, hogy én nem fogom elvetetni a kisbabát. És akkor nekem esett, hogy én tönkreteszem az ő fiát, és hogy lehetek ilyen bolond, és tönkreteszem az életemet, és mindenkinek rossz lesz, és hogy akkor ő ne is lásson engem, hogyha én megtartom ezt a gyereket. Hát én mondtam neki, hogy nálam ez nem is ilyen szóba szól, ne gondolja, hogy ez rá tud beszélni, vagy bármi. És hát azóta nagyon ilyen távolságtartó volt a kapcsolatunk. Nem is találkoztak egyszer sem a Dáviddal, még nem jöttek el hozzánk, nem is mentünk oda hozzájuk. Egyszer találkoztam velük azóta, amikor a párom ballagott a giniből, és azóta nem.
Ez fájó lehet, főleg a balul.
Hát igen, neki biztos nehéz. Szóval ő két család között van, egyikbe se tud igazán, és hát igen, szóval előtte sem volt könnyű kapcsolat az anyukájával, mert szóval nagyon sok volt köztük a veszekedés, neki van egy öccse, egy évvel fiatalabb nála, és nagyon mindig úgy érezte, hogy a kis tesója az úgy elvette tőle a szeretetet, és eléggé ilyen viharos volt a kapcsolatuk már az anyukájával előtte is, amikor én megismertem akkor is, és hát igen, most ez úgy néz ki, hogy ő időnként hazamegy a szüleihez, és akkor ott van, és akkor nem beszélnek róla, aztán én úgy tudom, hogy az unokatestvérei például, meg nagyszüleim is tudják, hogy van egy kisfiam, úgyhogy érdekes a dolog, igen. Egy nagymamája van, az anyukájának az anyukája, aki nagyon sokat van ott náluk, meg szóval úgy érdeklődik is, meg szívesen találkozna Dáviddal, csak hát ő megmondta, hogy egyedül nem viszi haza a babát, úgyhogy én nem megyek.
Jöjjön el.
És hát igen, úgyhogy ezért egyikük sem találkozott vele. Egy nagymamája tudja, a másik meg nem, meg az unokatestvére sem. Úgyhogy igen.
Na, ettől még nő ez a gyerek. Szépen. Ahogy érzékeltem, a szüleidnek pozitívabb a hozzáállása.
Abszolút. Nagyon-nagyon-nagyon cukik voltak. Tényleg ilyen, nem is tudom, szóval nekem elég viharos volt ez a kamaszkorom, mikor így rájöttem, hogy én el tudok menni bulizni, meg hogy nekem annyira nem lehet így megfogni. Tehát szüleimnek elég nehéz volt az, hogy nekem megmondjanak valamit, hogy nem szabad, mert általában kibuliztam, hogy lehessen, meg nem tudom, elszöktem, meg ilyeneket csináltam. És akkor úgy szegények egy kicsit hát megedződtek ez alatt az időszak alatt, és amikor így kiderült ez a baba, akkor nagyon-nagyon higgadtan álltak hozzá. Szóval én szerintem ők ezt tudatosan eldöntötték, hogy elég, ha én pánikolok, ők már nem fognak, mert azért utólagos beszélgetésekből kiderült, hogy nekik is egy kicsit nagy falat volt ez az egész, de akkor teljesen nyugodtan ott voltak mellettem, támogattak, segítettek, így rossz szavuk nem volt, nagyon-nagyon-nagyon aranyosak voltak.
De jó.
Igen, hát tényleg utána azért volt, hogy beszélgettünk, és mondták, hogy azért eléggé csuklottak nagyokat, mikor ez az egész kiderült, de tényleg egyszer sem éreztették velem, hogy őket rosszul érezték magukat, és annyira szeretik a Dávidot, annyira boldog vagyok, hogy ott vannak neki, mert itt tényleg vannak nagyszülei ahelyett is, akik ugye most nem jönnek el hozzá. És nagyon sokat segítenek, mert én most egyetemre járok, közben tanulok.
Közben leérettségiztél, tehát 16 évesen, tehát mondjuk 10-es voltál.
Igen.
És
igen.
Akkor hogy volt tovább?
Hát utána magántanuló lettem, akkor már a következő évben, tehát ugye én ilyen március környékén tudtam meg, hogy babát várok, és a következő szeptemberben már magántanuló lettem, és ezt a 2 évet úgy csináltam végig, hogy otthon. Hát az első fél év az könnyű volt, mert akkor még csak a pocimban voltam, akkor nem sok vizet zavart. Aztán, amikor megszületett, és akkor úgy kellett az érettségimet, hogy ott volt egy egyéves kisbaba, akkor az kemény volt. Úgyhogy elsőre nem is sikerült elég jó pontszámot elérnem, hogy az egyetemmel bejussak. És nem akartam kompromisszumot kötni, hogy olyan helyre megyek, amit nem szeretnék, úgyhogy megcsináltam még egyszer. És akkor már többet tudtam tanulni, bár picit a Dávid is nagyobb volt, meg azért én is úgy belejöttem a dolgokba, hogy hoztam be az időmet, és akkor a második érettségim az már egy jó pontszám lett, és akkor felvettek a pszichológiára. Úgyhogy...
Budapestre?
Igen, Budapestre. Igen.
És hát... hogy tudsz jár ez a kicsi gyerek? Már lehet, hogy már óvodás vagy.
Ő most lesz óvodás szeptemberben, viszont hát azt úgy tudtuk megoldani, hogy bölcsödés lett. Én amúgy ettől nagyon húzódoztam, mert én a bölcsödét egy kegyetlen dolognak tartom, így pici babát berakjanak. Hát ő 2 éves volt akkor, nem egy azért, úgyhogy nem vittem olyan hamar, de jól viselte, nagyon aranyos.
Te olyan klassz gyerekek nőttek föl bölcsödéből.
Biztosan, meg azért nem árt egy gyereknek, hogyha egy kicsit megtanul az anyja nélkül lenni.
És az anyja is, hát neked is van életed.
Hát igen.
Azért a vizsgaidőszak elég húzós, meg egyetemre időre bejárni, meg
igen.
Gyakorlatok vagy.
Egyetem az nálam most úgy néz ki, hogy a pszichológia azért nem egy vérszomjas szak. Egy tantárgyam van talán a statisztika, meg mondjuk a másik a biológia, ami nehéz. Mert így, hogy én magántanuló voltam, nekem ezekből a reálos tantárgyakból nagyon kimaradt az, hogy legyen, aki tanít. És a matekot még csak tanultam, mert hogy érettségi tantárgy, meg ez mindig jól ment, de a biológiát azt gyakorlatilag semmit nem tanultam belőle. Csak épp annyit, hogy be tudjak vizsgázni. És most az egyetemen meg nekem anatómián van, meg neuroanatómia, meg biokémia. Úgyhogy azokra azért úgy kicsit, hát most előszedtem a régi könyveimet, és akkor igyekeztem megtanulni, amit eddig nem. De amúgy a többi tantárgyom az egyáltalán nem nehéz, meg nagyon érdekes. Nagyon szeretem csinálni, és tudom, hogy akarom csinálni. Az első vizsgaidőszakom az kemény volt, mert akkor még nagyon nem értettem, hogy kéne a dolgokat, de a másodikra már igazából összeszedtem magam, és az első hónapban befejeztem mindent, úgyhogy a nyarunk az végig is a 3 hónap meg volt.
Nagy, de
Mit üzennél a hasonló élethelyzetben levő lányoknak, mert nem te vagy egyedül, akinek 15-16 vagy akárhány éves korában kisbaba fogad, de a gyerek jön, ott van.
Hát igen. Én elsősorban, nekem ez egy nagyon fontos tapasztalat volt, hogy nagyon sokan ott gondolják, hogy egy 16 éves lány az még így nem tudja, hogy mit csinál. És én szerintem, én azt szeretném mondani leginkább ezeknek a lányoknak, hogy bízzanak önmagukban, és hogy higgyék el, hogy ők képesek egy fontos döntést meghozni, és kezeljék önmagukat is felnőttként, mert most egy olyan szituáció van, ami ezt megkívánja, és képesek rá.
Elmentél pszichológusnak, azért nem mindennapi döntésed egy kisgyerek mellett, pszichológus tanulónak. Az elején említetted, hogy ilyen emberekkel szeretnél foglalkozni, akik ilyen szituációba kerülnek. Milyen jövőképed van, vagy milyen elképzelésed van, hogy ez hogy valósulhat meg?
Nekem nagyon sok elképzelésem van, hogy ebből mennyi fog valóban tényleg megvalósulni, azt nem tudom. A pszichológia az nekem előtte is egy ilyen álmom volt, mert én nagyon-nagyon szeretem az embereket úgy egyáltalán, és nagyon hiszek abban, hogy mindenki jó alapvetően. Hát én azt remélem, hogy tudok úgy dolgozni, hogy a munkámból lesz annyi bevételem, hogy képes vagyok utána ingyen. Tehát nagyon szeretnék árvaházakban dolgozni, meg ilyesmi helyeken. És hogy valahogy azt szeretném, hogy tudjak egy ilyen szolgáltatást nyújtani, hogy ilyen segítség, lelki segítség, meg beszélgetés azoknak, akik ilyen helyzetben vannak, tanácsadás. Illetve igazából a konkrét elképzelésem még nincs meg erről, hogy ezt hogy szeretném csinálni, hogyan támogassam ezeket a lányokat, de hát az biztos, hogy pénzre is szükségük van. Szóval azt nem lehet. Volt olyan ismerősünk, akinél azt mondták a szülők, hogy akkor fel is út, le is út. Szóval nem mindenkinek olyan könnyű az élet, mint nekem. És nagyon szeretném, hogy képes legyek egy olyan segítséget nyújtani, hogy akkor egy ilyen valami otthont, vagy egy helyet, ahová beköltözhetnek, hogy létrehozni egy ilyen házat. Tinédzser anyák élhetnek a babáikkal.
Kedves hallgatóink, beszélhettem családjuk történetéről, Pankáról, az ő édesanyjával. Hallgassák szeretettel, hogy ő hogy élte meg kissékkorán jött unokájának születését.
És felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, enyém vagy, és én tiéd.
Koraszülött nagymama, ezt a nevet adtam neked. Vajon miért is?
Én is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek. Hát igen, koraszülött nagymama. Azért, mert hát az nagylányom még nem volt 17, amikor bejelentette, hogy úgy tűnik, hogy babát vár. És hát most már ez a babácska meg is van, és nagyon-nagyon aranyos. És tulajdonképpen örülünk neki, de hát ezzel együtt nem így terveztük. Tehát én még az 50-en innen vagyok, a férjem éppen túl. Tehát még azért nem úgy gondoltuk. Én már sokszor belegondoltam, hogy már bőven lehetnék a koromtól nagymama.
Ilyen szégyen nekem, fiam, ne hozzál a családba. Nem egytől, nem kettőtől hallottam. Valahol értem is, nem ilyennek képzelte a családi életét a gyermekének. Szégyen kérdése. Fölmerült ez benned?
Hát nem mondom, hogy nem. Tehát az ember, különösen, hogyha egy szűkebb közösségben él, lakóközösséget is értem akár, tehát nem Budapest kellős közepén, ahol senki nem ismer semmit, hanem már egy vidéki város is bőven elég ahhoz, hogy az ember. És biztos, hogy nagy levegőt kellett hozzávenni. De azt tapasztaltam meg, hogy leszámítva tényleg egy-két olyan embert, akiből így zsigerből kijött ez a reakció, hogy hát micsoda botrány. Önmagában az, hogy mi úgy mondtuk el, mint egy, hát nem azt mondom, hogy kívánatos, de legalábbis nem tragédiát. Tehát nem úgy tálaltuk, hogy jaj, de jó, persze, tehát nem egészen más dolog, amikor az ember az esküvőt mondja meg, és utána mondja, hogy most akkor lesz egy unokája, vagy hogy fordítva van a során. De mivel azt mondtuk, hogy hát egy kicsit tudjuk, hogy korán, de hát most már örülünk neki, hogy fölvállalták, és hogy jön az a kisbaba, akkor mindenkinek más lett valahogy a nézése is, meg a szavai is megváltoztak. Tényleg nagyon-nagyon kevés bántást kaptunk, és ennek nagyon-nagyon örülök.
Volt-e valami olyasmi, ami miatt úgy éreztétek, hogy eltávolodtatok a kislányotoktól?
Nem mondanám. Sőt, inkább azt éreztem, hogy újra közelebb került. Tehát volt neki egy olyan időszak, amikor úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon ki akarja próbálni a lehetőségeit és a határokat, az utolsó centiket is még egy kicsit lehetőség szerint kijebb tolni. És az volt az érdekes, hogy utólag azt mondta, hogy ez alatt az idő alatt, amikor tényleg elment mindenféle bulikba az osztálytársaival, rákapott arra, hogy most milyen jó dolog, ha az ember iszik egy koncert előtt, és úgy megy be, mert ugye bent már nem lehet, de akkor előre gyorsan ledöntögetik az ezt, azt, amazt, és akkor már felspanolva mennek be. Nem sok koncerten fordult meg, de azok emlékezetesen maradtak. És az volt a, nem is tudom, megdöbbentő vagy szívbe markoló, hogy utólag azt mondta, hogy anya, hogyha veszekedtetek volna, vagy tiltottátok volna, vagy balhét csaptatok volna, akkor azt hiszem, hogy tovább is, most is ugyanitt tartanék. De én azt láttam, hogy nektek ez annyira fáj, hogy ezt egyszerűen nem tudtam fölvállalni. Azt tartotta vissza, hogy azt látta, hogy csak nagyon fáj, de ugyanúgy tárt karokkal visszavártuk. Tényleg bármikor visszajöhessenek, akármilyen állapotban visszajöhessenek, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ha mint egy felmosórongyot oda teszik a küszöbre, akkor is én bevigyem, és kimossam a saját, ilyen ideig nem jutottunk, hál' Istennek, de hallottam ilyen történeteket, hogy ezeket a gyerekeket csak úgy lehet megtartani, hogyha feltétlenül szeretjük őket, és akármit művelnek, melléjük állunk, és azt mondjuk, hogy te ennél többet érsz. És tudják ők, hogy nagyon rossz, amit csinálnak. Tehát én nem gondolom, hogy afelől felvilágosításra szorulnának, hogy ez nem jó. Ezt egyiken se láttam. A család az egyetlen, ami meg tudja menteni a fiatalságot szerintem. Hát szégyen. Szóval én azt mondom, hogy sokkal nagyobb szégyen az, amit egy abortusszal az ember magára vállal, csak legfeljebb nem tudnak róla. Amitől az nem, hogy nem válik könnyebbé, hanem még nehezebbé válik. Tehát amikor valamit rejtegetni kell, akkor azt gondolom, hogy az iszonyatosan súlyos is lesz, meg mérgező is lesz, meg nagyon alattomos dolgokra képes. Tehát Én valahogy nem tudom, ezt úgy otthonról hoztam, hogy ha valami bajt csináltam, akkor még mindig jobb előre oda menni az anyóhoz, és azt mondani, hogy eltörtem, mint hogy ő jöjjön rá, és utána kelljen mondani, hogy hát én voltam. Tehát én inkább elébe mentem az ilyen bajoknak, és úgy éreztem ebben a helyzetben is, hogy ez egy jó taktika volt.
Édesanyáddal szemben is előre tudtam menni ebben a dologgal? Hogy hát ő biztos nem így gondolta az unokáját, és a régebbi generáció még kockásabb fejű.
Hát az egy meredek húzás volt, tehát ott féltem tényleg, hogy mikor tudom neki megmondani, és meg is bántódott azon, hogy sokáig nem mondtuk meg. Sőt, még igazából úgy egy kicsit húztuk az időt, pedig ő már kérdezte, hogy hát nem. Nincs itten valami, Janus neki ez a lány. Biztosan ez nem volt egy túl jó döntés. Megmondom őszintén, attól féltem, hogyha ez így téma lesz a családban, tehát bejelentjük, akkor attól fogva a kislányom, nagylányom ki lesz téve állandóan a leckésztetésnek. Ez is egy pozitív csalódás volt, hogy azt mondták neki, hogy büszkék rá, hogy fölvállalta, azzal együtt, hogy nagyon helytelenítik, hogy idáig jutott, de ha már ez van, akkor legalább viseli a következményeket, és ez így jól van, és segítenek neki.
Kilenc hónap áldott állapot, kilenc hónap fenséges titok, kilenc hónap szép várakozás, készülődés, fogadkozás, a köldök zsinór élő kapcsolat, oxigént és táplálékot ad. Kilenc hónap rejtett növekedés, s mindig közelebb a születés. Izgalmas nagy kérdés az élet hajnalán, hogy vajon kisfiú lesz ő, vagy kis leány. Azt hiszem, itt a földön nincs nagyobb öröm, mint mikor egy csöpség világra jön. Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya. Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya. Kilenc hónap gyorsan elszalad, az idő megy, az emlék megmarad, a kisgyermek a jövő záloga, a mi otthonunk lesz az otthona. Áld meg, Uram, a világ minden asszonyát, áld meg, Uram, ki félti, óvja magzatát, áld meg, Uram, ki ébren virraszt, hogyha kell, áld meg, Uram, ki érte, sosem adja fel. Külön csoda, Isten köztünk élő mosolya. Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya.
Ne félj, nem ítéllek el című műsorunkat hallották. Műsorunk 4 hét múlva is várja a kedves hallgatókat 21 órakor. Búcsúzik a két műsorvezető, Kovács Ferenc és Kovácsné Trer Mária.
Külön
csoda. Isten köztünk élő mosolya. Minden gyermek külön csoda. Isten köztünk élő mosolya. Minden gyermek külön csoda. Isten köztünk élő mosolya.